Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 164. adása. Majdnem egy hónapja volt az utolsó podcastunk, enyhe lincs hangulatot éreztem a levegőben, de most visszatértünk, és a szezon végéig nem megyünk sehova. Levi is visszatért. Milyen volt az utóbbi időszak, és mennyi FPL tartalmazott?
Sziasztok, szia Máté! Nem eleget, az biztos, szóval a lincs hangulatot azt meg tudom érteni, és jogosnak is tartom. Az utóbbi időben eléggé elmaradtunk a megszokottól, és teltek múltak a fordulók. Én majdnem másfél hetet Egyiptomban voltam ez idő alatt, és ott nem sokat foglalkoztam az FPL-lel. A legközelebb akkor jutottam hozzá, amikor most a múlt vasárnap egy bazárban vettük még az utolsó szuveníreket hazaindulás előtt, és pont akkor ment a Liverpool-Brighton. Próbálkoztam infót gyűjteni, egy-egy helyen ment a tévé, ott belestem mindig, és az egyik árustól még meg is kérdeztem egy-egynél a félidőben, hogy kilőtte a Liverpool gólját. Azt a választ kaptam, hogy Klopp volt az, a német Klopp. Megkérdeztem, hogy biztosan ő volt-e, és megerősítette, hogy igen, azt a gólt bizony Klopp lőtte.
Hát lehet, hogy nem egy nyelvet beszéltetek, ez volt itt a baj. Tehát félreértette a kérdést, nem arra kaptad meg a választ. Nehéz ez a több nyelvűség.
Abszolút. Így az ismereteim még hiányosak, és még valamennyire a felzárkózás fázisában vagyok, de ezt a legutolsó fordulót már itthon élhettem át, de előtte... Hát nem volt elég időm az FPL-re. Ez ilyen, az igazat megvalva nem jött rosszul, egy kis szünet, de a vége felé már hiányzott.
És hát figyelj, az utolsó podcastunk az Game Week 28 előtt volt. Ugye utána még volt a Game Week 29 előtti, ott a teljes terjedelemben csináltunk egy adást, és akkor ott alapvetően úgy voltunk azzal, hogy hát látva ezt a 29-es fordulót, mi se nagyon tudnánk többet mondani arról az egész történetről. De azért nézzünk vissza itt lényegében Game Week 28-ig, mert majd, hogy nem mondtunk arról sem így utólagosan gondolatot, véleményt, így az a jó, hogy még hosszabb távon tudunk visszatekinteni ezekre a fordulókra, és hogy így milyenek voltak ezek, Levi?
Ezek a fordulók? Hát a Game Week 28 az még nagyon jól alakult számomra.
Igen, ott volt az a Bournemouth Luton dupla. Lehet, hogy már nem is emlékszik az ember rá, pedig ott még volt egy, ugye az volt a Solanki forduló, és hát nyilván az is kicsit ott nem teljesen úgy sikerült, vagy nem teljesen úgy jött ki, ahogy azt itt a duplázóktól vártuk. Nyilván a Bournemouth-tól meg Lutontól amúgy se várunk túl sokat, de igen, itt még majd, hogy nem sikerült ezt is alulmúlni.
Igen, ez nekem akkor jól jött, mert lényegében a minimumot hoztam arra a fordulóra, volt két Bournemouth játékosom és egy Lutonosom. Szóval az, hogy a dupla nem sikerült annyira jól, az én stratégiámnak azt jelentette, hogy egy jó fordulót tudtam hozni, mert a nagy ágyuk azok ott voltak, Palmerson ott volt a csapatomban, és igazából a duplázók, akik bent voltak, azok hoztak pontot, Zabárnyi, Doty, meg Solanki, akik nem voltak, azok pedig nem annyira, illetve azok a duplázók hoztak pontot, akik a legtöbb csapatban nem voltak ott akkor.
Igen, igen. Hát nekem még itt Barkley-val sikerült egy kicsit valamennyi előnyt összeszednem, de hát igen, ez már azért ért itt a hosszú regnálása alatt, és hát utána jött a Game Week 29. Arról viszont mindenképpen több gondolatot várok tőled. Mennyi idő volt összerakni a free, tehát mennyit gondolkoztál rajta, és hát nyilván nem kérdezem meg nagyon, hogy most mit gondolsz róla, de azért mégiscsak így utólag tanultunk ebből valamit.
Talán van tanulsága is ennek a 29. fordulónak. Én akármit is mondasz, azért gondolkoztam azon, hogy esetleg mentsem ott a free hitet, tudom. De nyilván egész héten közelebb álltam ahhoz, hogy megjátszam, és végül meg is játszottam. Az volt mögötte a logikám, hogy nekem nagyon sok hiányzom volt ott. Szóval ott komoly mínuszok kellettek volna, és lényegében, ha már egy return bepottyant volna egy olyan játékostól, akit így nem minusszal hozok be, akkor szerintem az már egy egész okés free hit lett volna, nem lett volna még egy return-nel egy világverő free hit, de mondjuk azt mondanám rá, hogy okés, akkor már egy 10 pont plusznál járnék legalább szerintem, maga a chipet értékelve, és hogyha ha netán még ennél több lett volna, akkor az meg már maga a Kánaán, mert egy plusz 15-20 pontnál többre nem számítok a free hit chiptől. Ezek voltak az elvárások, és ezek azok, amik abszolút nem sikerültek. A vége az lett, hogy lényegében ezt a chipet én és még sokan mások elégettük, ami igazán fájdalmas. Főleg annak fényében, hogy voltak itt ilyen igazi ügynökök, mint Regulon, aki mínusz 3 pontot hozott.
Én ottan tudtam, hogy megvagyok, amikor a hét végére, mert a hét elején még ugye, hogy sérül, és így lesz, úgy lesz, de hét végére a csávó template lett. Onnantól kezdve én úgy voltam vele, hogy ez most ez a narratíva ne menjen el, mert lényegében így ki tudtam állni ezzel a Doty Reguilon Pedro Porro 3-assal, free hit nélkül, úgyhogy ez lett a template. Free hit, és az, én onnan tudtam, hogy itt már nagy baj nem lehet.
És tényleg nem is lett. Utólag nekem a tanulságom, és az, amit így elhozok magammal ebből a 29-es fordulóból, az nagyjából az, hogy én arra gondoltam, amikor előttem ezt a chipet, hogy a 34-es forduló és a 29-es forduló volt számomra érdekes. Wildcardom ugyebár még megvolt, de az volt a terv, hogy akkor a wildcarddal, meg majd a bench boosttal összehozok egy jó 37-es fordulót. Ez eddig szuper.
Ez világos,
és az volt az ötletem, hogy ez a 34-es dupla nem néz ki olyan jól. Nem néz ki olyan fordulónak, ahol ez a free hit annyira sokat tud jelenteni, mint ahogy fel is tudok majd készülni most egy egész jó 34-es fordulóra cserékkel. Az egyetlen dolog, amit nem mérlegeltem, és talán mérlegelnem kellett volna, az, hogy bár össze tudok hozni egy jó 34-es forduló cserékkel, viszont innentől kezdve az összes cserém a 29. és a 34-es között az a 34-es felé mozdul el, ami már limitálja az opciókat, és már valamilyen szinten bekorlátoz a terén, hogy kiket hozhatok, és kiket játszatok, Game Week 30-ban, 31-ben, 32-ben és 33-ban.
De az a nagy szerencsétek, hogy azért adja magát. Tehát itt mind a Liverpool az teljesen, tehát ott szerintem az kérdés nélkül mind a 34-ben nyilván az egyik legjobb csapat, de itt már előtte is. Tehát itt lényegében Game Week 30-tól kezdve a Liverpoolnak van a legjobb sorsolása. Tehát az szerintem nagyon adta magát, és azért jó, az Arsenalnak most például a két trükkös meccse jön itt a dupla előtt, de hát mondjuk ebbe a védelembe bármikor jó befektetni. Szóval azt érzem, hogy azért úgy megvannak ezek a persze, hát valószínűleg ezeket fogod hozni, nem találsz ki olyan hatalmas dolgokat, de ezek jó pikkek. Tehát, hogy nem az van, hogy mit tudom én, például mint a Palace, Palace-t elhiszem, hogy most két meccsen nem fogod a Palace-ost hozni, de majd akkor utána hozod a 34-esbe, akit akarsz éppen a Palace-ból, vagy ha akarsz valakit. Szóval szerintem eléggé ilyen egyértelmű út vezet azoknak, akiknek nincs free hit a Game Week 34-es duplához.
Igen, tényleg egyértelmű az út. Én most nyilván itt valamennyire nagyon friss 31-es emlékekkel azért gondolok olyanokra, hogy valószínűleg, hogyha 34-esben lenne egy free hitem, akkor meg se fordul a fejemben az, hogy esetleg kirakjam Fodent, mert akkor nem számít, hogy a 34-esben mi történik.
Jó, hát ez így igen, ez így, már így nehéz.
Az, hogy nem free hitelek akkor, ez befolyásolta a korábbi csapataimat, és ez az, ami nem volt benne a mérlegelésemben, nem tudom, hogy ezzel hova jutottam volna, bár az egyik menedzserünknek, Bendegúznak van ez a mondása, hogy lyukas fordulóban sosem érdemes free hitet használni.
Alapvetően ez így mindig igaz, de...
Ami nem egy rossz gondolat, mert tényleg a plafon az alacsony, cserékkel fel lehet készülni, és le lehet fedni a legnépszerűbb játékosokat, és hát lényegében ez történt most is, bejött. én nem tartom ilyen főben járó bűnnek azt, hogy itt előttem, szerintem volt mögötte ráció, hogyha most a Regulion mínuszpontjait leszámítjuk, akkor már tényleg csak nagyjából egy return kellett volna ahhoz, hogy ez egy okés forduló legyen valakitől, és ezért hoztam be játékosokat bőven. Igen. Szóval itt volt legalább öt játékos nálam, aki most free hittel jött, és szerezhetett volna pontokat. Ez nem jött össze, és így a free hit is nagyon-nagyon rossz lett.
Hát igen. Hát figyelj, nekem ugye itt három cserém volt, ugye ez volt a kupánknak a csoportkörének az utolsó fordulója, szóval ott nekem mindent arra kellett föltenni, végül esélyem se lett volna tovább jutni, tehát ha nyerek, akkor sem, így azért mondjuk kicsit nyugodtabb a lelkem, viszont hát, hogy mondjam, nem tudom. Igazából annak örülök, hogy behoztam a Gibbs White-ot, és lényegében ő az az emberem, aki most harmadik fordulója folyamatosan megmenti a fordulóimat a teljes megsemmisüléstől, úgyhogy ez már magában egy olyan döntés volt, ami mellé így kellemesen be tudok állni. Nyilván az, hogy ott a kuduszt raktam meg kapitánynak, az tényleg csak annak szólt, hogy valahogy itt a kupába jussak tovább, de hát ugye ez nem osztott, nem szorzott, hogy most ki volt Game Week 29-ben a kapitányod, mert hát nem igazán tudtak az emberek túl jót húzni. Na és itt a drámai 29-es forduló után 30-31-ről még van valami gondolatod, Levi?
Van igazából mindkettőről. A 30-es forduló az már bőven Egyiptomban történt a nyaralásom alatt.
Hát az úgy jó, az úgy flash.
Az, és volt egyébként már olyan nyaralásom, amikor tudtam úgy egy kicsit az FPR-re is figyelni, és meg tudtam lépni a cseréimet, meg minden úgy történt, ahogy szerettem volna. De ez most nem az volt, itt nagyon más volt a menetrendünk, és abszolút nem volt arra időm. Alapvetően nem is volt mobil internetem, szóval csak otthon tudtam wifin netezni.
Igen. Hát nehéz ez az infrastruktúra.
Az meg főleg alvással ment el, és nem annyira tudtam a fantasy gyönyöreibe elmerülni. És pont ezért tök érdekes volt ez a 30-es forduló, mert lényegében így hagyatkoznom kellett rád, a kis közös chatünkre, meg a Discord szerverünkre, és egyébként tök jó volt, hogy volt egy ilyen platform, ahol tudtam segítséget kérni, bedobtam a csapatomat, elmeséltem, hogy mi újság, hol tartuk, és megkérdeztem, hogy mások mit csinálnának a csapatommal. Igazából nagyjából egyöntetűen ugyanazokat a lépéseket hallottam vissza, amik így logikusnak is tűntek. Szóval a 30-as fordulóm az kicsit ilyen hive mindosra sikerült.
Hát annak is jó tesz, igen.
Megvolt ennek a bája, és tetszett ez, hogy meg jött a segítség, amikor szükségem volt rá. Szóval ez tök menő volt. A 31-es, ahogy megmondtam, az már az alatt kezdődött meg, hogy már visszaérkeztem, és már itt voltam Magyarországon. Nagyon hamar jött. Azt nem mondom, hogy 100%-on pörögtem, amikor meghoztam ezeket a döntéseket, de lényegében ott tartottam, hogy volt két cserém, lépnem kellett valamit, Salah még nem volt a csapatomban, őt be kellett hozni, ez lényegében nem is volt kérdés számomra, hogy be kell hozzam, és meg kell rakjam kapitánynak. Az volt a kérdés, hogy hogyan hozom be. Két opcióra szűkítettem le nagyjából, kettő út volt, ami szimpatikus volt számomra. Az egyik az az volt, hogy behozom Salah-t Richarlison helyére, és pénzt pedig úgy teremtek, hogy Watkins-t lefokozom egészen Matétáig, és ez így kijött volna -4 nélkül. A másik út az pedig az volt, amit végül meg is léptem. Itt nem csak Richarlisont raktam ki a középpályáról, hanem Fodent is, így viszont a csatársorban Matéta helyett be tudtam hozni Darwint, és akkor a harmadik ember, aki jött Salán és Darwinon kívül, a Sarabia volt. 50-50 volt maga a döntéshozatal, és ez a nagyon szép az FPL-ben, vagy sokak szerint a nagyon rossz, hogy míg egy döntés, az simán lehet 50-50, 49-51, érmefeldobás, egy olyan pillanatnyi állapot, amiben éppen meghozzuk, és akkor lehet, hogy abban a pillanatban az A-val megyünk, de két pillanattal később már a B-vel mentünk volna.
Jó.
Addig a kimenetelek között, simán két ilyen döntés között, kimenetelben lehet 10 pont, 20 pont, adott esetben még több is. És abszolút nem, ez nem egy szabály, hogy le kell tükrözni azt, hogyha ez egy ilyen szoros döntés volt, akkor most egy ponttal többet hozott az A opció, mint hát a B.
Sajnos nem.
Nem, ez sokkal durvább is tud lenni ennél. Most ezt egészen jól viseltem. Aznap, amikor Fóden meglőtte a Mester 3-asát, akkor nagyon fájt.
De már meg milyen Mester 3-as volt ez, komolyan. Tehát nyilván én már végignéztem egy pár Fóden Mester 3-ast, mindegyikhez megvan nagyon durva véleményem, és hát ez is abszolút beleillik a sorba. Tehát itt az egyes XG-t nemhogy nem érte el, hanem a közelében sem volt.
0,47 volt az XG-je Fodennek, és ki tudja, mi lett volna ezen a meccsen, hogyha Haaland játszik például.
Na hát igen.
Szóval itt elég sok mindenen lehet lamentálni, de talán ezen nem érdemes szerintem, mert amikor ilyen minőségű játékost rakunk ki, akkor ez bármikor megtörténhet. Ettől függetlenül valószínűleg újra meghúznám ezt a lépést, és pusztán azért, mert egészen elfogadtam azt az érvelést, ami alapján meghoztam. Ami a Foden-es csere mellett szólt, az az, hogy akkor nem hozok -4-et. Egyébként lényegében ennyi, itt Foden és Darwin versenyzett, akkor maradt volna egy Fodenem legalább még 3 fordulóig, valószínűleg így is kiraktam volna a 34-esben. De itt két olyan játékosról van szó, akik szerintem bármikor kihagyhatnak egy meccset ezen időszak alatt. Ami nekem nagyon tetszett a -4-es útban, az Darwinnak a sorsolása. Egyrészt a Sheffield United a liga legrosszabb csapata. Szóval itt én többre számítottam, és több gólt vártam. Másrészt utána játszanak a Manchester United-del, ahol a Liverpoolnak legalább 25 kapura lövése lesz.
Legalább.
És hogyha ott Darwin kezd, akkor szerintem jó esélyei vannak.
Igen.
Harmadrészt nekem nagyon tetszik a Liverpoolnak a duplája, főleg Darwin szempontjából. Szerintem az két olyan meccs lesz, ahol szükségük lesz Darwinra, és ő ott középen csatárban szerintem jó pontokat tud hozni majd. Szóval egyszerűen ez ott volt a fejemben, és abszolút befolyásolta a döntésemet. Fulham, Everton, mind a kettő idegenben, nyilván például egy Everton idegenben ez egy nagyon rossz sorsolás.
Az egy kemény meccs, igen.
A Liverpoolnak is, vagy talán nekik főleg az. És pont ezért akartam, hogy ott legyen egy Darwinom, mert azt érzem, hogy ezeken a meccseken, itt idegenben nagyon nagy lesz a tét, és szüksége lesz Kloppnak is Darwinra, meg a Liverpoolnak egy csatárra ott középen. Szóval például nekem még az is lehet, hogy Darwin jobban tetszik erre a két meccsre, mint Salah. Nyilván soha nem raknám meg kapitánynak, de alapvetően látok benne fantáziát. Ez az, ami nagyon motivált, meg az, hogy Darwinnal van egy befejezetlen történetünk erre a fordulóra. Nagyon fájt, amikor legutoljára lesérült a duplájának az első meccsén, és ott azt éreztem, hogy ott valami még hiányzik. Nyilván Darwin egy olyan játékos, akit vagy
nem
pont
lehet.
Emiatt a történetek miatt szereti berakni az ember, vagy pedig pont emiatt hagyja ki. És volt még egy része ennek a döntésnek. Én ezt a cserét éreztem kockázatosabbnak a kettő közül. Ezt éreztem agresszívebbnek, és ezt éreztem a kettő közül, igen, a kart cserének. És azt éreztem, hogy szükségem van erre, mert a tavalyi szezonban, a szezon legvégén nagyon-nagyon nehezen tudtam mozogni itt a 30-40k körül, ahol sokáig tanyáztam a szezon hajrájában. És egy jó forduló nem feltétlen volt elég arra, hogy érdemit mozduljak előre. És arra gondoltam, hogy ha én a 34-es fordulóra úgy megyek neki, hogy Darwinom nincs, Matétám van, egy olyan Matéta, akiben igazából nem hiszek, akinek hát, az egyik meccse az ellen az Arsenal ellen lesz, aki a liga legjobb védelme.
Az a Wolves-szal keveredt, haver.
Igen, igen, ez igaz. Most összekevertem a Wolves-szal. Nem, a Palace-nak jobb sorsolása, mondjuk West Ham-mel, meg a Newcastle-el játszanak otthon. Ez jogos. De minden esetre Matitát nem éreztem úgy az én emberemnek. És azt éreztem, hogy kell egy agresszívabb csere, és ezért mentem végül a -4-jel. Még egy dolog, amit talán jobban is mérlegelhettem volna, az, hogy a 34-esben igazából ki lehet rakni Haalandot egy körre.
Igen.
Szóval lehet, hogy így utólag azt mondom, hogy a jó csere az lett volna, hogyha most marad Foden, és jön Matéta, és akkor még úgy is lehet Darwinom a 34-esben, de az igazat megvolva, a Sheffield United ellen és a Manchester United ellen én nagyon szerettem volna Darwint, és sok fantáziát láttam benne.
Én ezt nagyon megértem, ugye hát nekem is csatárt kellett cserélnem, meg hát szerintem mindenkinek, és mind gondolkoztunk szerintem Darwinban, én őszintén nem gondoltam volna, hogy kezdeni fog a Sheffield United ellen. Tehát engem ez meglepett. Tehát itt, hogy Klopp lényegében nem rotált ezen a meccsen, ez nekem ilyen nem furcsa dolog volt, de hát nem tudom, biztos. Jó, hát nyilván nekik azért Európa Liga van, nem BL, tehát értem én alapvetően ezt a gondolatot, ami Klopp mögött van, és akkor a PL meccseken szinte végig tudja játszatni a legjobb keretét. De végső soron szerintem a Darwinnal jól fogsz járni, mert én már is konkrétan azt mondanám, hogy talán még ez a Palace meccs kicsit lehet necces, de hogyha az Európa Ligában nem kezd nyújni, ez már pedig simán lehet, akkor ott is fog játszani, szóval akkor lényegében az összes meccsen játszik. Még talán a dupla lehet kérdéses minimálisan, de szerintem ott is végig tolja. Szóval szerintem a percei meg lesznek, de a Nunez az Nunez, tehát egész egyszerűen itt vagy valakinek van hozzá gyomra, vagy valakinek nincs. Szerintem már nincs olyan FPL menedzser, aki nem nincs valamilyen kapcsolata nyújni ezzel, és ez általában rossz. Szóval ja, én nekem végül a Solanki lett a döntésem Watkins helyett, mert ő volt a veszélyesebb. Tehát Solanki olyan template játékos, aki tényleg nagyon tudja bántani az embert, és neki is azért itt egy Crystal Palace Luton egymás után, az nagyjából hasonló, mint Darwinnak a sorsolása, úgyhogy én őt hoztam. Ha lehet, hogyha elengedem ezeket a veszélyeket, akkor lehet, hogy viszont a legegyértelmű választásom nekem Isak lett volna. Mert ez a Newcastle, ez most nagyon megy, és ennek a legfontosabb játékosa Isak. Szóval kicsit bánom, hogy nem Isakban gondolkoztam, vagy nem hoztam őt végül, mert hát ugye én nekem végül is a Game Week 34-jel nem kell foglalkoznom, mert ott úgyis jön a free hit. Szóval lényegben bárkit hozhattam volna, akit itt a három fordulóban a legjobb sorsásnak gondolok, de ez Solanki volt, mert azért itt a Luton után egy Manchester United hazai jön neki, szóval azért ő se panaszkodhat a sorsolással. Ez most így hirtelen nem volt éppen a legjobb döntés, de ja, hát 4 pontot buktam Darwinnal szemben itt Solankival, szóval az a bőven belefér, majd még itt lesz 2 meccsük, hogy lemeccseljék, hogy akkor ki a legjobb ebbe a 3 fordulóba.
Téged mennyire érintett mélyen Foden?
Hát figyelj, ez már olyan, hogy tudod, már nem lepett meg, tehát amikor kezdett, akkor és ugye se KDB, se Holland nem volt, akkor azért előttem volt ez a forgatókönyv, látva ezt az Aston Villát, szóval úgy, amikor így jöttek a gólok, akkor úgy igazából csak így fogadtam a dolgokat. Kicsit megnyugodtam, hogy neked nincs bent, meg hogy már nagyon sokan kirakták. Nekem ilyen, ez a kevés öröm is, nekem ez bőven elég tud lenni. Tehát amikor már nem 80%-on lő Mester 3-ast, hanem csak 42-n, akkor nekem ez már egy fél siker. Ennek már így tudok örülni. Ez olyan, mint a Reguilón, érted? Tehát, hogy én ott a -3 pontnak, én annak tudtam örülni, amikor 80%-os az EO-ja. Hát, szóval, hogy így nekem így ez volt a Foden igazából, hogy ez egy olyan sztori, aminek nincs vége. Nincs vége, és nekem azt simán bemondom, hogy még ebbe a szezonba fog egy Mester 3-as lenni. Ebben nagyon erősen biztos vagyok. Úgyhogy, ja, Fodent mindenki hozza be. Már lehet, hogy a következő fordulóban lövi a Mester 3-asát.
Szerinted játszani fog a Luton ellen?
Na, ez a nagyon nagy kérdés. De őszintén, miért lehet, nem tudom. Ő a legegyértelműbb játékos ilyen pillanatban a Manchester City-ben. Úgy látszik, hogy ő az, aki teljesen kihagyhatatlan. Tehát, és látva mind Grealish, mind Dokunak a formáját, hát hogy mondjam, persze ott berakhatja az ember, mert hát akkor már itt rátérhetünk kicsit előrefele gondolkozva, hogy itt a következő fordulóban, Game Week 32-ben a City játszik legelőször meccset, és ugye a Game Week 33-as meccse meg a Luton, ahol lehet azt ezen agyalni, hogy majd ott jönnek a leakek, és akkor majd amikor kijön az, hogy Doku kezd, akkor mondjuk mondod azt, hogy hát igen, a Doku biztos nem fog játszani a Real Madrid ellen, ergo akkor Luton ellen is kezd. És akkor lehet ilyeneken agyalgatni, mert én magam agyalgatok ilyeneken, de most nem tudom, hogy ez nekem jó-e, hogy most akkor van egy Dokum, aki mondjuk oké, kezd mindkét meccsen a Cityben, két könnyű meccsen, és akkor most előrébb vagyok-e vele. És hát nyilván azért agyalok ezen, mert Foden nem tudom behozni, tehát ő túl drága, de valószínűleg egyébként én nem hiszem, hogy játszik a Luton ellen. Mert azért valamikor pihentetni kell ezt a szerencsétlent, és akkor vagy most a Palace ellen, vagy a Luton ellen. Nyilván most a két nagyágyú, vagy hát nem tudom már mennyire lehet itt a KDB-t nagyágyúnak nevezni, de ők full leülték ezt a meccset, tehát lehet számítani rá, hogy most akkor talán játszak a Palace ellen, de most akkor a Real Madrid ellen, szóval egy kicsit velekem ilyen zavar van az erőben, de nem tudom, nem akarom megérteni Guardiolát, de jó, hát valamikor padoznia kéne. És igen, az a Luton meccs, az pont egy olyan meccs, ahol az összes City is lepadozhat. Pedig nagyon akarjuk ott, meg nem tudom, kapitánynak is raknánk Fodent, ha tudnánk, hogy kezd, de igen, ez egy nehéz sztori.
Konkrétan a két Real Madrid elleni meccs között van a szendvicsben.
És a Real ellen meg tudja, hogy kezd Foden, szóval én is azt mondom, hogy ott adja magát. Hogy pad.
Érdekes lesz látni.
Igen. Igen, úgyhogy ja, figyelj, szerintem itt akkor térjünk rá, hogy mi van előttünk. Igen, a podcastban még nem mondtuk el, de szerintem most már nagyjából mindenki tudja, hogy mi lesz itt a menetrend a továbbiakban. Nyilván a 34-es duplákról nem igazán kell beszélni, mert azok be vannak írva, és az lényegében el van mentve. Itt ez a Spurs blank szerintem sokat megzavart, meg ez szerintem ugye itt még előzetesen nem annyira volt ez így közhiedelemben elfogadva, hogy a Spurs ott blankelni fog. És ugye ez nyilván azért érdekes, mert a Spurs egy olyan csapat, aki itt most majd kétszer fog duplázni ennek kapcsán majd a Game Week 34 után. Szóval egyértelműek a tervek, és Levi, akkor hát nyilván neked egyértelmű itt a wildcard bench boost kombóval, hogy a 34-eseket azt cserével megoldani, és akkor utána 35-ös wildcard, 35-es bench boost. Nem is kell ezt túl gondolni.
Lényegében ez fog történni, igen, és már el is kezdődött az erre való készülés. Most ezért hoztam három olyan játékost az előző körben, akik duplázni fognak a 34-esben, bár Sarabiát hoztam, Szalát és Nyunyeszt. Szerintem ez viszonylag
adott. Hány duplázó lesz?
Meglátjuk. Igazából minden csak mínusz négyek kérdés ebben a játékban.
Ja, hát amúgy bazag, eldobhatsz mínusz 12-t is, persze.
Nem, ha minden neki igaz, akkor egy mínusz négyjel el tudok jutni 10 duplázóig. Egy mínusz négyet már előttem.
De akarsz még mínusz négyezni? Tehát most az a bajom ezzel a mínusz négyekkel erre a duplára, hogy most olyan emberekre dob el az ember mínusz négyeket, mint Holland, mint nem tudom, jó, Palmer mondjuk az Arsenal ellen játszik, de hogy olyan játékosokra, mondjuk a védelembe, hát a védelmet alapból nagyon jól ismerjük, hogy mik itt a lehetőségek, szóval nem biztos, hogy megéri majd az a mínusz négy. Nyilván itt egy olyan játékost raksz ki, aki valószínűleg játszik egy meccset, a másik oldalon meg beraksz egy olyat, akit azt gondolsz, hogy két meccsen játszik, de hát azért ezt tudjuk duplában, hogy ez sosem olyan egyértelmű. Nyilván vannak azok a játékosok, akiknél ez egyértelmű, de sokszor olyanokban gondolkozunk, akiknél azért benne lehet, benne van a levegőben egy pad, egy duplában.
Ez így van, és sok játékos van, akit még csak úgy nem is szívesen rakunk ki, azért, mert utólag utána kelleni fog, szóval például Palmer hiába játszik az Arsenal ellen.
Nem rakott ki.
Szerintem a legtöbben megtartjuk és lepadoztatjuk, vagy esetleg játszhatjuk, hogyha ő lesz a legjobb szimplázó játékosunk, mert a 35. fordulótól wildcardon megint ott lesz a csapatunkban, alap, és alap. Akkor miért akarnánk bebukni azt az esetleges profitot, amit megszereztünk rajta. Szóval ezt is mérlegelni kell szerintem. Még azon is gondolkozok, hogy Szont hasonló logikával megtartom. Bár ott annyira sokat nem buknék, igen. Ott azt hiszem 0,2-t buknék rajta. Igen. Ezt még meglátom, hogy mi múlik ezen a cserén. De Palmerson egyszerűen ott lenne a wildcard csapatomban is, pusztán azért, mert jönnek a duplák mind a Tottenhamnek, mind a Chelsea-nek. Én most picit azt érzem, hogyha már itt említettem, hogy a 30-as fordulom az lényegében egy ilyen hive mind forduló volt, és meghúztam azt a sablon cserét, amit megszavazott a nép, hogy majdnem minden forduló milyen lesz, és ez szokott a legnagyobb problémám lenni a duplákkal, meg esetleges blankekkel, amikor ennyire közel vannak egymáshoz, hogy van egy legjobb út lényegében. Igen. Ez eltérhet csapatonként, mert az chipektől is függ az, hogy mi a legjobb út, és neked free hittel más a legjobb út, mint nekem.
Hát nagyon sok minden gondolkoztam. Tehát azért, amikor ilyen all-in-ba játszik az ember, amikor 4 chipje van, akkor azért nagyon sok a lehetőség. Tehát nyilván, akinek már csak egy wildcardja, meg egy badge boostja,
a kapitányod is van.
Az annak egy ilyen egyértelmű útja van, azt követni kell, vagy hát nem igazán lehet tőle eltérni. De akinek 4 chipje van, annak bizony ezen el kell gondolkoznia.
Csak most fogom fel, hogy te nem is vagy messze tőlem.
Ajaj.
Ezért örültél te Fodennek.
Ha persze, hogy? Hát ez a 30 pont az egy ilyen okés chipekkel, azt le kell dolgozni. Persze. Szóval ezzel nincsen semmi baj, csak hát, hogy mit csinálja az ember? Én már nagyon sok minden gondolkoztam. Mert sok minden lehetőség ott van a kezedben. Nekem volt egy gondolatom, amiről senki nem beszélt, és rászántam egy éjszakát. Még nem tudtam bele semmi jót kihozni, valószínűleg nem is lehet. Ez a 34-es wildcard. Ez egy 34-es wildcard gondolata. Ugye ezzel azt lehet nyerni, vagy ezzel a lényegében a free hiteddel tudsz egy kicsit, hogy mondjam, szabadon bánni. Tehát ugye ott lényegében tolsz egy free hitet wildcard néven, ahol a padot nyilván úgy alakított ki, hogy ott legyenek a Spurs-ösök meg a Chelsea-s játékosok, amennyit csak be tudsz rakni, de ugye 4-et tudsz a padra rakni, és akkor ott vannak a duplázóid. De az volt vele a bajom, hogy igen, ott az Arsenal meg a Liverpoolnak a sorsása kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen kellemetlen. Közben meg hát mégiscsak a liga két legjobb csapatáról beszélgetünk, szóval hogyha onnan van még egy-két játékosom itt, akár a bench booston is, az nem biztos, hogy akkora baj, de úgy hogy mondjam... Inkább csak ötlet szintjén van még mindig ez a történet. Nyilván ez a free hit 34, wildcard 35, bench boost 37, ez annyira adja magát, hogy ezzel nagyon nehéz versenyezni, bármilyen más gondolattal, de próbálkozom. Próbálkozom, de nem mert nem akarom.
Nem értem, hogyha 34-esben wildcardoznál, akkor mikor free hitelnél?
Akkor 38-esben.
Hát ez nekem nagyon nem tetszik.
38-asban, mert én már úgy gondolom, hogy addigra már rég bajnok lesz az Arsenal, szóval ott már nem lesz tétje azoknak a meccseknek. Innentől kezdve 38-as fordulóra nem lesz Bukayo Saka meg William Saliba, meg nem tudom ki. Se a City-ben a Holland. Úgyhogy ezek vannak itt az agyamban, és jó, én nagyon szeretném azt a free hitet oda eltolni, de valószínűleg nem tudom. De amikor kijönnek a kezdők, akkor meg gondoljatok rám, hogy igazam volt.
Nekem az a problémám igazából ezzel a stratégiával, hogy azok a csapatok, akik dupláznak a 34-esben, ők nem dupláznak a 37-esben. és te ezzel a wildcard csapattal...
De a Unitednek nagyon könnyű sorsolása van. A 34-esben.
A Unitednek nincsen könnyű sorsolása.
Bazeg, hát most tegnap is milyen jól játszottak, te jó Isten, el se hittem. Abszolút. Tehát pont azon gondolkoztam, hogy nulla Chelsea sem lesz, és csak United-essel akarok, mert nagyon jól játszottak. Az, hogy a végén ez kijött, ez egy pech. Ezzel nem lehet.
Ez egy régi mondásunk a podcastban, hogy az olyan csapatoknak, mint a United, na nekik nincsen jó sorsolás.
Na mindegy, de hát volt egy ilyenem, hogy most akkor berakok még két United-est a kezdőbe, hát lényegében a wildcard kezdőmbe, és akkor mondjuk 9 duplázom lesz. És akkor lényegében már csak a City-seket kell behoznom. Ott cserékkel.
De nincs is rá elég időd.
Tudom, hogy nincs rá elég időm, ez a bajom. Ez a bajom. De hát most valószínűleg, hát ez... Most ez
de tudod... Nem tudom, miért akarlak lebeszélni róla, amikor az előbb egyeztünk meg abban, hogy 30 pontra vagy, és van még hozzám képest 7 csiped.
Igen, hát veszélyes vagyok, tudom, de nem baj, ezért gondolkozom, mert...
Leginkább magadra.
Magamra, igen. De nem, hogy most érted, most berakod wildcardon a Petrovicsot. A második kapusnak. Reménykedve, hogy most akkor két meccset lejátszik. De hogy biztos, hogy a második meccsen a Sanchez fog játszani? És akkor már miért lenne jobb egy Pickford, akinek baromi könnyű meccs lesz ott is? Szóval, hogy így azt érzem, hogy itt ott így a védelemben az, hogy így lesz egy-egy ilyen stabil szimplázó, akinek jó sorsolása lesz, az nem biztos, hogy olyan hatalmas baj. De mindegy, valószínűleg nem így lesz, csak mindegy, aki még ilyen helyzetben lenne, mint én, azoknak így igazából bedobtam, mint egy ilyen lehetséges opció, mert tényleg nem láttam sehol, senki nem gondolkozott még ezen. Én viszont azért igen, ebbe tettem egy kis energiát, mondom, kész stratégiám nincsen ezzel kapcsolatban, mert mint ahogy Levi is mondta, ott 3 cserénk van erre, hogy ott abból a csapatból átálljunk, az meg igen kevés. Tehát ott akkor nyilván nem lesz full 15 duplázónk a bench boostra, de hát bazd meg, amikor a Chelsea duplázik, akkor meg a Manchester United, akkor nem tudom, hogy mennyire dupla az a dupla, tudod.
Igen, ezt értem.
Most a Malo Gustokkal, meg Diogo Dalotokkal a padon, szóval hogy értem én, hogy kurva jól fog kinézni, de hogy mennyire fogja kiadni azt, amit akarunk, az már egy nagyon jó kérdés. Tehát azért is mondtam, amikor még itt gondolkoztunk ezen a Game Week 34 vagy 37-es bench booston, hogy szerintem még mindig jobban ki fogja adni ez a 34-es bench boost. Tehát itt azok az arcok, akiket a padra raknánk, vagy egy ilyen pad közelibe lennének egy 34-es bench booston, itt gondolok a Brent Faith-re, akár egy Sarabiára, azok sokkal jobban fognak hozni, mint akiket majd a 37-esre odaszállunk.
Egy dolog, amit még érdemes szerintem a 38-ba belekalkulálnod, az, hogy a 38-as forduló után még nem ér véget a szezon. Akkor sem, hogyha az Arsenal már bajnok lesz korábban. Ugyebár az FA Kupa döntő, az Európa Liga döntő és a Bajnokok Ligája döntő is a szezon vége után lesz még. Szóval lehetséges, hogy a City már elengedi a PL-t, mert az Arsenal már bőven ünnepel. Viszont ha jól néztem, ezt most csak mostről néztem gyorsan, szóval lehet, hogy rosszul mondom a dátumokat, de a BL döntő az június 1, ami egyébként nagyon sokkal később lesz, mint a május 19-i 38. forduló. Az Európa Liga döntő, ahol a Liverpool lehet érdekelt, az pedig május 22, ami viszont olyan, mint hogyha egy hétközi forduló lenne a 38. után. Szóval ez még könnyen fordíthat itt a dolgokon, és például én azt érzem, hogy korábban követte el ezt a hibát Pep, hogy a 38-ban már ilyen nagyon fura csapatokat rakott ki. A Chelsea elleni BL döntő előtt volt szerintem az, hogy elég furán játszotta meg az utolsó pár fordulót, és nagyon soká volt a BL döntő, és még úgyis az utolsó meccsen egy teljesen felforgatott Manchester City-t rakott fel. Lehet, hogy ez még okot adhat itt pár csapatnak arra, hogy motiváltan menjenek ki az utolsó meccsre.
Hát persze, de tudod milyen a 38-as free hit? Tehát az olyan, hogy tudod a csapatokat, tudod a kezdőket, úgy tudod összerakni a csapatodat, ahogy azt az a nagykönyvben meg van írva, amikor jön a pánik, hogy úristen, ez nem kezd, meg az nem kezd, akkor csak, de csak annyit nyomsz, hogy X, és behozol valaki más a helyére.
Igen, amikor 25 másodperccel a deadline előtt majd kiposztolják neked, hogy Haaland pipa, akkor majd csak egy X-et kell nyomnod, meg egy konfirmos.
És remélkedem, hogy nem oblik össze a site. A sok utolsó fordulós free hit arc miatt. Hát mind oda tartogatják. Igaz, hogy már alig van free hites, de nem baj.
Egyébként idén, hogyha valamikor össze fogom lenni, akkor ez az szerintem a 38-os lesz.
Hát nyilván, igen. Egyszer az összes meccs. Hát ez nagyon nehéz lesz. Úgyhogy jó, mindegy, ezt hagyjuk is ezt a stratégiát. Alapvetően akkor mondhatjuk, hogy nagyjából megvannak a cseréid 34-ig. Tehát, hogy pont igazából most már csak azon adja az, hogy hogy nézzen ki a 34-es csapatod.
Lényegében, igen. Nekem ami a legérdekesebb, meg ami a legjobban foglalkoztat, hogy egyébként hogy tud bárki eltérni ettől a sablon gondolkodástól, amit a chip stratégiája diktál, és milyen játékosok vannak, akik nem abban a 2-3 játékosban vannak,
hát
akikről beszélnek az adott poszton.
Mondom a problémámat. Ugye, hát a csatáraim jók, vagy hát szarok, de hát most mit csinálják vele, nincsenek feltétlenül jobbak. Holland, Solanki, Tony. Nekem Tony tartozik nagyon-nagyon sokkal. Amit a Manchester United ellen csinált, az teljesen komolytalan volt, úgyhogy ott tőle nagyon sokat várok. Ő tőle a Game Week 33-as Sheffield elleni otthoni meccsen, ott nem is tudom. Hát akkor tudnék úgy megbocsátani neki, hogyha 4 gólt lőne, minimum. Valószínűleg nem fog megtörténni. De mindegy, ezekhez az arcokhoz nem akarok nyúlni. Nyilván van ez a Son, Salah, Palmer 3-as, ez mindenkinek benn van. Jók, nem jók, el kell fogadni őket. A védelem az meg védelem. És nekem van egy Gibbs White-om, aki baromi jó volt, de most már szerintem szépen lassan el fog fogyni. És ha őt kiveszem, akkor 7.2-ért tudok középpályást behozni. Ami ilyen izgalmas. És nekem ugye csak 2 fordulóra kell egy középpályást behoznom, mert utána jön a free hit, meg a white card, tehát bőven gondolkozhatok, tényleg nagyon rövid távon. Úgyhogy nekem vannak fölírva arcok, de ezek se jók. Tehát az a bajom vele, hogy ilyen szarnevek vannak, az az igazság. Itt a nagyon mainstreameken kívül. Mert én nekem, aki föl van írva, az Havertz, akit egyébként soha nem hoznék be. Bármennyire is most ilyen forrónak van nevezve, vagy hát nem tudom, mit mondjak rá. Nem, egyszerűen nem az az arc, akit behoznék. Nyilván, hogyha az Arzának olyan könnyű lenne a sorsolása, akkor lehet, hogy elgondolkoznék rajta. De így, hogy kicsit ilyen trükkös ezzel a Brightonnal, meg az Aston Villával, nekem Kai Havertz őszintén megmondva, nekem nem kell. De láttam itt arcokat, akik nagyon büszkék Havertz tulajok. Én nem lennék az. Pedig már megszerettem egyébként, mint Arsenal játékost, de mint FPL játékos még mindig sokat kell tenni ahhoz, hogy nekem egyszer be legyen a csapatomba. Bár nem tudom egyébként, mert szerintem free hiten lehet, hogy menő lesz a 34-esben.
Előfordulhat, igen, hogyha valaki el akar térni ettől a nagyon, nagyon sablon, 2 arzenálos védő és egy középpályástól, akkor talán Havertz a legjobb opció arra, hogy jobban támadjuk a támadósort. És egyébként szerintem el lehet majd térni, mert vannak jó védő opciók, nem muszáj az arzenálra felrakni a duplát szerintem. Tekintve, hogy a Wolvesból például Ait Nuri nagyon jónak tűnik arra a fordulóra.
Az a csávó az nagyon durva. Az most, amit tol, kíváncsi leszek, amikor Kunja most tényleg vissza fog térni, és akkor kicsit visszább megy a csávó, mert most jelen pillanatban csatár. Tehát egyértelműen ő egy ilyen második támadót játszik jelen pillanatban, nem pedig balhátvédet. És emellett ugye pontrúgásból fejelt egy gólt, tehát hogy igazából lassan már bárhogy gólt tud lőni ez a csávó, meg bárhogy bárhogy return tud hozni, szóval hát nehezen lehet most ilyen pillanatban nála jobb védő jelöltet mondani.
Igen, ráadásul nagyon-nagyon olcsó, szóval igen. Tényleg tekintve, hogy az Arsenal védők azok, fú,
hát rendesen.
Meg is lepődtem, hogy már hova repültek és hova szárnyaltak el itt az Arsenal védők. Egész azonban Gabrielem volt, és nem nagyon terveztem Arsenal védőt vásárolni, hogy rájuk duplázzak, de amikor megláttam, hogy Saliba 5.8, White pedig 5.9, akkor azért...
Hát az fáj. Na, hát.
Igazából nem nagyon tudom vitatni, mert ez kéne legyen az ára egy Arsenal védőnek, és az a nem normális, hogy Gabriel jelenleg 5.3.
Igen.
Ennél többről kellett volna kezdjen Game Week 1-ben, de hát tudjuk, hogy nem ez történt.
Igen, úgyhogy ja, tehát itt van nekünk Havertz, ugye két sorsolás, vagy a következő két meccsen a Chelsea sorsása egész jó. Itt a Sheffield idegen és az Everton otthon, viszont Cole Palmeren kívül, hát hogy mondjam, tehát én nagyon akarom, tehát felírtam magamnak, hogy a Sterling meg a Mudrikot akkor se raknám be, hogyha a másik pontjait hoznák. Tehát, hogyha mondjuk a Sterlinget berakod, akkor még ráírodna a Mudrik pontja is. Tehát még akkor sem raknám be a csapatomba. Így tekintve el, hogy ez nem lehetséges, így még annyira se. De sajnos felírtam, mert hát ennyire silány a lista.
Aztán itt van én nekünk... azt nem értem, hogy ezek a játékosok miért nem lőnek 11-eseket.
Hát igen, az a Chelsea-nél nagyon sokat segítene. Tehát Cole Palmer konkrétan ilyen, nem tudom, MVP-vé teszik.
Ez a legnagyobb hibája Palmernek, hogy önző.
De amúgy kurva önző, ez tény. Majd amikor jobb játékosok lesznek körülött, akkor ez lehet, hogy ez a probléma felmerül. Most jelen pillanatban még igazából úgy vannak vele, hogy legalább lőjön, mert ő legalább tud valamit csinálni.
A másik dolog, amit nem értek, az pedig az, hogy Palmer harmadik góljánál miért voltak játékosok a 16-oson belül? Hogy ez így...
Amúgy igen, jogos, ez tök fura.
Senkinek nem tűnt fel, csak nekem, hogy teli volt a 16-os emberekkel? És nem is középről lőtte, szóval...
Zseni. Mindegy, hát most ez az a meccs, ezt tudtuk, hogy szórakoztató lesz, és hozta is. Tehát, hogy igazából kibaxolta magát. Tehát itt főleg egy hétre rá, vagy nem is kellett egy hétre, pár napra rá a City Arsenaltól, hát igen, ez szerintem önmagáért beszél. Akkor itt van nekünk a Richarlisonunk, aki hát ilyen eltűntnek nyilvánítva lett ilyen pillanatban. Valószínűleg az is marad egy jó darabig. Kérdés egyáltalán, hogy majd itt a Spurs duplákra egyáltalán összedrótozzák-e. Szerintem kérdéses. Akkor itt vannak a West Ham-esek, akiket ugye, sikeresen én is kiraktam a kuduszt, mielőtt itt nagyon darált. De hát őszintén nem igazán az lenne, hogy hú, hát most akkor nyomjuk meg, és akkor behozok két West Ham középpályást. Akkor megint itt van a Newcastle-ből a Barnes Gordon kettős, akik egyébként most a felsorolt listából még ők tetszenek a legjobban. Már legalább a Newcastle az megy, tehát ott fixen elvárható gólokat, Fulham meg Spurs egyik se tud vérekezni, úgyhogy még talán őtőlük lehet a legtöbbet elvárni, és utána már csak ilyen McNeileket írkáltam föl, meg Dukurékat. Szóval egész egyszerűen, ha 7.2 alatt kell keresgélnem középpályást, már pedig ott kell keresgélnem, akkor igen, igen, gyenge a felhozatal. Azt kell, hogy mondjam, hogyha tényleg itt nagyon meg akarja támadni az ember a következő egy-két fordulót, mert nyilván ilyen Sarabiával jó az ember, de ő pont nem az az ember, akit behozod erre a két fordulóra, hanem erre a két fordulóra is oké, és plusz van a 34-be egy duplája. Ez így, ez egy csomag, így azt mondod, hogy ő megéri azt a 4.7-et, de nem ő az az ember, aki negyedik középpályásodnak akarod, és itt a következő két meccset nagyon már akarod támadni vala. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a középpályás felhozottal szerintem eléggé silány. Úgyhogy majdnem azon vagyok, hogy még tartom a Gibbs White-ot, és nem cserélek. És akkor igen, itt vannak a City-sek, akikről tudni fogunk valószínűleg leaket, itt a Game Week 32 előtt, plusz utána jön ez az említett Luton meccs, úgyhogy ha vagy Grealish, vagy Doku kezd, akkor nagyon nagy erő kell, hogy ne rakjam be őket.
De miért hoznád be őket?
Hát mert felsoroltam ezt a listát. Érted? Tehát azért a City-től ezeken a meccseken gólokra számítok. és ha ők játszanak, akkor ha más nem, asszisztokat simán adhatnak. Ha meg már véletlen egy gól is összejön, egy dupla return-nel, akkor meg aztán bőven örülök. Szóval így ebben vagyok, hogy most itt két fordulóra kéne valami nagyon-nagyon durrantani, és nehéz.
Két fordulóra tényleg nem könnyű a helyzet, de nem tudom, szóval én nem látom, hogy Grealish vagy Doku jobb alternatíva lenne, és ők lennének azok, akik így megoldást jelentenek a problémádra itt a középpályásokkal. Igen, ez kicsit kellemetlen, hogy valahogy neked nem jön össze Foden, nincs rá elég pénzed. Egy cseréd lesz most a következő fordulóra?
Hát ugye meg tudom azt csinálni, hogy most nem cserélek, és akkor a következőre lesz kettő, és akkor ott hadd szóljon, és akkor megtámadjuk valahogy ezt a Luton meccset, bármi kószainfóval, vagy már azért, amikor látod egyértelműen a Real elleni kezdőt, akkor lehet, hogy jobban lehet itt tippelgetni. Akár védőt is hoznék Cityből, ezen is elgondolkoztam, hogy akkor most hozok egy védőt, csak hát az a baj, hogy azok a védőim, akik drágák, azoknak jó meccse van. Vagy hát egy Szalibát nem akarok kirakni, a Pedro Porro, meg még most a Nottingham Forest ellen egy olyan arc, akit megfuttatnék. Tehát inkább, mint egy City védőt a Palace ellen idegenben. Tehát nagyjából ugyanott van a clean sheet esély, és azért Porro már nagyon visszaesett támadásban, de még mindig jóval előrébb van. Szóval az olcsó védőimben meg nyilván nem tudok pénzt kiszedni, úgyhogy behozzak valami értelmeset. Tehát meg a védőcsere az mindig olyan, hogy és komolyan, ezzel támadok. Már még egy Ait Nurin elgondolkoznék, de azzal megint nem tudok pénzt kivenni. Az a bajom.
Ja. Igen, a te helyzetben nekem szerintem az a megoldás a legjobban, hogyha vársz egy fordulót, és nagyobb esélyt látok arra, hogy valami jót hozol össze a következőben.
De ez a Gibbs White Spurs idegen, ez azért, hogy mondjam, tehát annyira nem tetszik. Nem azt mondom, hogy botrány, de bőven a nem tetszés kategóriában van. És akkor még mellette még ott van egy Barkley, a Bournemouth ellen otthon, de a Barkley az nekem már vége. Tehát főleg ez a Luton, ahogy amilyen állapotban van, így nekem azért nem fog bekerülni a kezdembe. Ja. Úgyhogy szerintem nehéz lesz. Szerintem egy olyan arcot fogok behozni, akit nem tudom, akit úgy nem akarnék. De hát nincs ez baj. Tehát úgy vagyok vele, hogy hát most meg kell próbálni. Most miért ne? Nem tudom.
Szerintem lehet jobban jársz, hogyha például Doku és Grealish helyett egy fordulóra lesz Fodened, mint kettőre ez a két arc.
De értem, és reménykedem Fodenben, és aztán nem játszik a Luton ellen, érted?
Hát akkor pedig elköltöd másokra azt a két cserét.
De az a baj, ott az a baj a 33-as fordulóval, hogy ott semmi garancia nincs arra, hogy bármit tudni fogok Phil Foden jelenlétéről, állapotáról. És akkor ott leszek, hogy most akkor hozzam, vagy Fodent, vagy ne hozzam. És annak úgyis az lesz a vége, hogy hozom, és akkor, ja, pad. Kap 20 percet, azt hello, szia. Szóval, nem tudom, nehéz. Mindenképp azt érzem, hogy olyan folytogatóan nehéz ez a helyzet, és nehéz megtalálni a jó megoldást. Most azt érzem, hogy nagyon sok rossz megoldás van, amiből ki kéne választani azt a nem tudom, a 100-ból a két jó lehetőséget, ami igen nehéz. De én megpróbálkozom vele. Én szerintem meg fogok próbálkozni vele.
Sok sikert itt a zavarosban való halászáshoz. Én sem vagyok sokkal beljebb, annyi, hogy más csapatokat nézegetünk. Nyilván én azok között próbálok vadászni, akik duplázunk a 34-esben.
Na. Hát az fél segítség nekem is, hogy így tekikben gondolkozol. De valószínűleg te középpályás most nem hozol, nem?
Nem, és ez is könnyen előfordulhat, hogy ebben a fordulóban nem cserélek, mert indokolatlanul jó a sorsolása a csapatomnak, egészen konkrétan még a védőimnek is. Lehet, hogy egy Pimasz bench boostot kéne itt ellőnöm.
Adom.
Amúgy a mostani védelmem, hogyha Areola játszana, aki piros egyébként, akkor úgy néznek, hogy Areola Wolves, Sarabia West Ham, Doty Bournemouth és Zabarnyi Luton.
Az darab. Ez, az szerintem vállalható bench boost. Teljesen vállalható. De hát mondjuk a Saka sérülés az itt igen, nincs feltétlen bele.
Igen, Akerről és Haalandról sok infónk nincsen egyenlőre.
Hát szerintem ő kezd. Hát majd csak kezdem.
Szerintem egyébként mind a ketten kezdeni fognak a következő fordulóban. Én most azt tippelném, de nem lehet tudni. Szóval itt próbálom nézni a duplázó csapatokat. A Liverpoolból már van két játékosom, a két legfontosabb játékos van onnan meg, de egy védő az abszolút nem lenne rossz abból a csapatból. Van Dijkra jelenleg nem lenne pénzem. A kapuban Kelleher tök jó lenne, viszont hát, az igen. A probléma, hogy Klopp lenyilatkozta, hogy Alisson és egyébként Trent is már edz.
Így van.
Még nem a csapattal, de már megkezdték az edzéseiket, mi azt jelenti, hogy ott a 34-es fordulóban szerintem mind a ketten be fognak kavarni.
Igen. Még ha az nem is dupláznak, de pont az lesz, hogy jó, még az Alisson akár duplázhat, de például a Trent, az tipik az lesz, hogy játszik egy meccset, meg a Bradley is játszik egy meccset.
Én is erre számítok egyébként, de még talán Alissonnál is erre számítok.
Még talán, igen.
Az Arsenalnál ott csak Szákán van egyenlőre, és Gabrielem, szóval egy harmadik hely még ott is kiadó, de megint csak a védőket jelen pillanatban még nem tudom megengedni magamnak, 0,8 van a bankomban, és ehhez túl drágák. A kapuban szintúgy nem tudom hozni Ráját, szóval őket ebben a körben semmiképpen sem hozom, amit annyira nem is zavar, illegább van még időm gondolkozni. Akik pedig még érdekelnek igazából így a duplázók közül, az nyilván Ait Nuri, akiről már beszéltünk, egy könnyű csere lenne a védelemben, igen. És lehet, hogy jönni is fog. A sorsolása egyébként most se rossz, szóval teljesen jó opciónak tűnik. Vagy a Crystal Palace-ból majd egy középpályás, aki éppen egészséges lesz a 34-esben, de ezt még nem merném megkockáztatni így két fordulóval korábban. Nyilván Sheffield United játékosom nem lesz, Evertonosom szintúgy, Brentwayten kívül nyilván, és akkor még ott leszünk, hogy a Bournemouth az egyetlen csapat, akit nem említettem, de
szóval
már van két játékosom.
Tényleg kettő is van.
Hogyha nem jönne ki se, hogy kapus, akkor talán Nieto, hogyha még ő lesz, akkor a Bournemouth kapusa. Nem tudom. Szóval én valahogy ott állok, hogy így megvannak a célpontok, de igazából senki sem elérhető még most. Szóval majd a következő fordulókban történnek itt a transferek várhatóan.
Na, akkor azt fejtsük meg, hogy ki legyen a kapitány a következő fordulóban.
Hát ez egy nagyon jó kérdés.
Ugye?
Nálam a buszcsapatomban Salah a kapitány. Az, hogy lejött 30 perccel korábban, az nem egy rossz dolog.
Az jó dolog, igen.
És a United ellen játszik, szóval itt a buszcsapatnál nem volt kérdés, hogy kire fogom rakni. Az United védelem, ez nem működik. Az egy dolog, hogy kétszer nem tud felállni ugyanazzal a védelemmel a United, de hogy így még egy meccset se tudnak befejezni ugyanazzal a védelemmel.
Oké, bejön, az is lesérül.
Mindig az a kérdés, igen, hogy oké, most ki lesz a következő, aki le fog sérülni. És az egész csapat darabokban van. Szóval itt volt egy ilyen stat, hogy fú, igen, egy pontot szerzett a csapat úgy, hogy az egyik meccsen a 96-ban, másodikban, meg a 97-ben még vezetett. Igen, ez így egyébként úgy hangzik, mintha pekhes lett volna Manchester United, hogy te jó ég, hogy nem lett 6 pont ebből a két meccsből. De a Brentford ellen például ott igazából az egy pont az jó eredmény volt.
Az bőven.
Itt a Chelsea ellen egyel közelebb állt a csapat ahhoz, hogy nyerjen, meg itt azért a Chelsea-nek kellettek 11-esek is ahhoz, hogy végül behúzzák ezt a meccset, de így sem mondanám azt, hogy most már jó úton jár ez a csapat. Szóval én arra számítok, hogy egy szoros meccset fognak játszani, a Liverpool-lal, de a logikám, ez már túl sokszor használtam ezt a logikát idén a Manchester United-del kapcsolatban, az az, hogy ez olyan egyértelmű, hogy nem lesz olyan egyértelmű.
Igen, nekem is ez a bajom. Nekem pont ez a bajom, hogy ami mindig ennyire egyértelmű, akkor ott valami félre megy. És ugyanez volt ugye az őszi meccsen is.
Igen, az nem féldem volt.
Hát, és az nem féldem volt. Úgyhogy nekem is a busz csapatomon Salah a kapitány, de hát én nagyon Hollandot szeretném megrakni, aki valószínűleg differential kapitány lesz ebben a fordulóban. És igen, hát mondhatjuk, hogy nincs jó formában, meg most pihentették egy teljes meccsen keresztül, de ez a Palace ez nem jó. Tehát ez a Glasner érkezésével sem lett egy iszonyatosan jó csapat, az a védelem is teljesen darabokban van, mióta Gehi kiszállt ebből a sztoriból, szóval én nekem ez nagyon tetszik, hogy Holland legyen nekem itt a div kapitányom, és igen, itt a Palmer van, ő lesz a egyértelműen legnépszerűbb kapitány itt a három gólja után, de basszus, mondanám, hogyha nem kap 11-est a Chelsea, akkor ő azért nem egy olyan eszeveszetten kegyetlen pick, de hát igen, ez egy olyan történet, ami egy ilyen folyamatosan jön, mint ami nem tudom, Wardinál volt pár éve, vagy Toninál, Bruno Fernandes, tehát, hogy ezeknél is nagyjából mindig elmondtuk ezeket, aztán mindig jött még egy 11-es, szóval igen, ezt értem, de meg a Sheffield az tényleg nem jó, de azért itt a Liverpool ellen is, nem azt mondom, hogy így fú, most nagyon helytáltak, de jóval jobb néztek ki, mint nagyon sokszor, vagy mondjuk 2-3 hónappal ezelőtt. Szóval én nekem Holland lenne a nagy megfejtésem erre a hétre.
Nem rossz. Amikor nehéz a döntés, és pont egy ilyen tényezőről, mint Holland kerül le a
fókusz.
A fókusz, olyankor ez nekem mindig tetszik. Az a bajom, hogy a Palace idegenben az nálam egy ilyen mumus.
Tétolistás, értem. Hát meg a Citynek önmagában a Crystal Palace egy mumus csapata, én ezt abszolút megadom. És igen, ezek vannak ezek a narratívák, de amikor ennyire közel állnak kapitányok egymáshoz, akkor ja, nekem ő azért egy olyan arc, akiben képes vagyok megbízni. És ja, se nem, Salah se tetszik jobban, meg Palmer se tetszik jobban, akkor meg már miért nem menjek egy olyan arc felé, akit tudom, hogy milyen, és igazából utólag nem fogom annyira bánni ezt a döntést, mint Salahnál egyébként nagyon sokszor bántam Palmert, mondjuk soha életem nem kapitányoztattam még, lehet, hogy most kéne elkezdeni.
Nekem Salah jobban tetszik, és ez is lehet, hogy Palmer is. Palmernél szerintem nem ideális az, hogy idegenben fognak játszani. Szóval ez nálam egy nagy negatívum.
Hát meg még akkor is, hogy
a Sheffield United az ellenfél, és igen.
Nekem ez a bajom. Nekem, amikor Palmer kapitányról beszélgetünk, akkor nekem mindig ez az alap. Mindig az alap, ami...
De Palmer jó, és ez viszont akkor is igaz, hogyha a Chelsea rossz.
Hát ez olyan, mint a default megrakni állandóan a Sunderlandből kapitánynak, érted?
Hát olyan.
Tehát,
legyen olyan.
Charlie Austin a QPR-ból, tehát hogy meg lehet, persze, hát ezek 20 gólt lőtt a csávó a szezonban, de hát most azért nem tudom.
Szerintem állandóan senki sem rakná meg, de így, hogy ugye a liga leggyengébb csapata ellen fognak játszani, így gondolják szerintem sokan azt, hogy
világos.
Mikor, ha nem most, hogyha ráadásul a többiek azok nehezebb ellenfél ellen mennek. Én arra hajlok, hogy nálam Salah lesz a végén. Ha pedig változtatok, akkor az azért lesz, mert egyébként már így is ott van Darwin nekem, szóval
tényleg, igen.
Már sok zsetonom van abban a meccsben. Hogyha nem érzem majd annyira azt, hogy a Liverpool most szétszedő United-et, akkor lehet, hogy végül átmegyek Palmerre. Igen, de talán most nálam Salah, Palmer, és utána Salah a három.
És arról az emberről, aki hazai pályán játszik, arról még nem is beszéltünk. Tehát azért az elég kemény, pedig még két forduló ezelőtt még neked is kapitányod volt a csodálatos Sony, és két forduló alatt ilyen messzire el lehet jutni, hogy már kapitány jelölt sem, szegény fiú. De nekem se az egyébként a Nottingham Forest ellen, tehát én ott nem látom annyira itt a Spursben, meg Sonban ezt a lendületet, meg ha véletlen valahogy Richarlisont összekalapálják, akkor az, hogy ő ott balszérről próbálkozna, az meg különösen nem tetszene. Szóval itt azért vannak ilyen tényezők nála, ami miatt nálam is egyértelműen negyedik helyezett, szóval.
Pontosan, ja. Tényleg, ott lebeg Richarlison, aki bármikor visszatérhet, és ha visszatérhet, akkor arra számítunk, hogy a csatárba fog érkezni. Jó. Másrészt a Spurs most az utóbbi körökben ezért szenved, és ez a kettő ez szerintem bőven elég ahhoz. Főleg, hogyha itt a többi opció az lényegében a bajnoki címért játszó élethalált vívó csapat és a Chelsea.
Így van. Úgyhogy szerintem ennyi lettünk volna mára. Jövő hétre is hagyunk témákat, nem lövünk el mindent. Úgyhogy jövünk jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballkrész Store webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.